WeLearning Podcast. Fókuszban az ember és a tanulás a munka új világában.
Sziasztok, ez itt a WeLearning Podcast következő adás, a mikrofonnál Koltányi Gergely. Mai alkalommal egy vendégem van, akivel egy nagyon izgalmas témáról fogunk beszélgetni, és a végére kiderül, hogy vajon van-e bármi köze ennek a témának a digitális képzésfejlesztéshez, meg ugye egyáltalán ez a digitális világhoz. Aki ma velem szemben ül, Bokor Attila, az OD Partner partnere, szervezet és vezetésfejlesztéssel foglalkozó szakember. Szervusz Attila, köszöntelek itt közöttünk.
Szia Gergő, szeretettel köszöntöm a hallgatókat én is.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és a téma, amiről beszélni fogunk, annak van egy apropója, és az az apropó pedig nem más, hogy ti vagytok a kezdeményezői és a szakmai gazdája a november 16-án Budapesten megvalósuló Mentoring Bootcampnek, ami, ahogy írjátok, nem más, mint egy nap együtt a mentorálásról. És bennem az merült föl, hogy ez a mentorálás, ez egy ilyen nagyon kellemes, nagyon pozitív gondolatokat előidéző kifejezés, és nagyon sok helyen találkozunk vele, de hogy mi a fene az a mentorálás, és hogy kell ezt jól csinálni, és hogy illeszkedik a szervezeteknek a fejlesztésébe, nem csak a szervezetek, az egyének fejlesztésében is. És hogyha valaki azzal jön, hogy hú, ez egy nagyon jó képzési program, és még mentorálás is van mellé, akkor örüljünk, vagy kezdjünk gyanakodni.
Na hát köszönöm a kérdést. Igazából föltettél egy olyat, amire szerintem egy órán keresztül tudnék beszélni, úgyhogy majd kérlek, hogy állíts meg,
és kérdezzél közben.
Igen. Az biztos, hogy a mentorálás szó az egy ilyen isteni ajándék a HR szakmának szerintem, aki nagyon küzd azzal, hogy olyat úgy tudjam mondani, ami kíváncsiságot kelt, nyitottságot kelt, mert hát mondjuk az, hogy pay grade system, vagy leadership kompetencia, mondok egy másik szót, ezek tudnak egy ilyen lefogyást, vagy legalábbis elfordulást hozni a másik félbe, de amikor azt mondom, hogy mentor program lesz a cégben, vagy szeretnélek mentornak fölkérni, vagy itt a lehetőség, hogy egy mentor által dolgoz együtt, az én azt tapasztalom, hogy nyitja a szemeket.
Igen, az egy ilyen tök jó dolog, nem? És én mentor, milyen király, nekem lesz mentorom, ú, de rohadt jó, mi az?
Patinás szó, ugye ezt a görögök óta használjuk, ez egy ilyen tiszteletbeliséget, státuszt, elismertséget, befutottságot sugároz, te már vagy valaki, hogyha mentor vagy. Egy jó szó, és a mentorált szó is, ez akkor közel tudok kerülni egy ilyen emberhez. Figyelmet kapok, támogatást, személyes
kapcsolódást. Akkor én értékes vagyok, hogy ha már valaki nem mentorálni pontosan, akar engem, pontosan. Akkor én biztos tehetséges vagyok, ugye?
Így van, tehát hogy ez egy jó szó, és közben itt jön a veszélye is, hogy szeretjük a jó szavakat, meg hogyha ismerősen csenget szó, akkor azt gondoljuk, hogy akkor tudom is, hogy ez miről szól, és akkor csináljuk, vessük bele magunkat. És hát szerintem itt jön az izgalom, és ezért volt nagyon tanulságos egy mentor kutatást csinálnunk, ahol interjúkat végeztünk mentorokkal, mentoráltakkal, illetve kérdőibe is kíváncsiak voltunk a visszajelzésükre, és kiderült, hogy hát a vadnyugat szót szoktam erre használni, hogy hát egy káprázatos sokszínűség annak a szépségével, kalandosságával, egyéniségével és az összes csapdájával, kockázatával is megjelenik, hogyha ebbe a mentorálás témába így elkezdjük beleengedni magunkat.
Igen, ezek itt nagyon érdekes, hogy vannak olyan dolgok, amikről mindenkinek van valamilyen elképzelése. Ugye ez már eleve egy ilyen emberi működés, hogy mindenről van valamilyen, akkor is, ha nem ismerjük, akkor is van valamilyen elképzelésünk, hogy az milyen lehet. És a mentoringnek ez a pozitív része, meg hogy én értékes vagyok, meg aki velem foglalkozik és időt tölt, az már értékes, meg ez a mentoring másik, ami nekem beugrik, ez az egy-egy. Tehát, hogy ez nem egy vagyok a sokaság közül, mit tudom én. Van egy jó képzés, jó, ott fogok ülni többet magammal, akár több százan is ülhetünk azon a konferencián vagy képzésen, én leszek egy porszem, észre se fognak venni. Egy mentoringnál föl sem merül, hogy ott többen legyünk. Egyébként van csoportos verziója ennek?
Van, találkoztunk ezzel, de az biztos, hogy nagyon ritka, meg legtöbbször ez szükségmegoldás, mert hogy, ahogy te is mondod, itt a személyesség, az egyedi figyelem, sokszor a barátság is megjelenik, egy ilyen közelség, kinyílik a szakmai szerep, és egy ilyen emberi kapcsolódás, viszonyulás jön létre, sokszor mondják is, hogy kémia nélkül nincsen mentoring, tehát nem lehet kiosztani, ráosztani ezeket a szerepeket az emberekre, ebben valamilyen kölcsönös választolásnak, bizalomnak lennie kell. Tehát láttam már ilyet, sokszor van, hogy egy mentor több mentorával dolgozik, és néha összehívja őket, tehát így egy-egy helyzetben szerintem ez még tanulságos is lehet, de azt gondolom, hogy amikor mentorálásról beszélünk, akkor valójában egy az egyben.
Meg hogyha így többen vagyunk, akkor is csak néhány emberről van szó. Ja, tehát, persze. Hogy biztos, hogy nem tíznél több. Tehát ott is akkor is az van, hogy de azért én kiemelt figyelmet fogok kapni. Aha. Szuper. Na figyelj, ugye nagyon érdekes az, hogy az egész működésetek, meg a te múltad is arra predesztinál, hogy amit csináltok, azt azért kutatjátok is. Tehát szeretitek megnézni, hogy oké, van egy ilyen feltételezésünk, hogy tök jó ez a mentoring, de hogy tényleg tök jó, és hogy ki mit gondol róla, és hogy néz ki. Van néhány olyan dolog, amit abból a kutatásból, amit végeztetek, el tudsz nekünk mondani, ami téged is meglepett? Vagy úgy igazán izgalmassá tette ezt a kérdést?
Nagyon szívesen, sok minden is van. Egyrészt talán egy ilyen megerősítő jó hírt mondanék, hogy a mentorálás az jó élmény az emberek többségének. Akit mentoráltak valamikor korábban, nagyon jó eséllyel, nagyon szívesen ő is mentor lesz. Ezt ilyen multiplikátor hatásnak is neveztük. Nagyon szép történeteket láttunk erre. Az egyik mentor interjú alanyunk, gyakorlatilag mosogatni ment ki Londonba, nem végzett diplomát, és ott fedezte föl egy fejvadász, amikor már pincérként előrelépett, és beszélgetett vele, és befizette őt egy MBA kurzusra. Na, ez az emberünk azóta nagy karriert futott be, viszont úgy érzi, hogy ő tartozik vissza a világnak ezért a felfedezéséről, valami 120-130 embert mentorált már azóta, folyamatosan végzi ezt a munkát, de nem látjuk, hogy ez egyedi lenne. Ez általában igaz, hogy a mentorálás az így létrehoz egy ilyen visszaadás igényt, erkölcsi, nem tudom, morális kötelezettséget. Tehát, hogy ezzel jót teszünk magunknak, és jót teszünk az utódainknak, és ha mentorálok valakit, jó eséllyel ő is mentorálni fog valakit. De hogyha megyünk az ilyen hardabb, keményebb megállapítások felé, akkor azt mondom, hogy nagyon tanulságos volt látni, hogy a mentorok azok nagyon különböző dolgokat csinálnak mentorálás címén. És ez fontos kijelenteni, hogy ez jó szerintem.
Ez a másik dolog, hogy amúgy mit csinál egy mentor, erről majd beszéljünk, de hogy ennek kapcsán akkor mondd el, hogy látják az emberek. Tehát, hogy egyrészt nagyon sokféle dolgot csinálnak, tehát nincs egy ilyen, így kell mentorálni, jó napot kívánok, nagyon sokféleképpen lehet mentorálni, és nagyon sokféleképpen lehet jól.
Így van. Így van, mi 8 ilyen úgynevezett mentor alkatot, profilt azonosítottunk. Szerinted így végigmondja mind a 8-ot?
Hát engem legalábbis baromira érdekel, úgyhogy...
Köszönöm a kíváncsiságot.
Én azt gondolom, hogy talán a hallgatókat is érdekli, mert nem véletlenül akartam azt, hogy beszéljünk erről a mentoringról, mert ez tényleg egy kicsit olyan, hogy nagyon jó egy vállalati fejlesztési gyakorlatban, sőt én általában azt gondolom, hogy amit sokszor rontunk el a vállalatoknál személy, tehát fejlesztésekkor, hogy azt gondoljuk, hogy feltoljuk az embereket a hegyre, ahol a cél van és a zászló van, de utána onnan már lehozni, és a gyakorlatba ültetni, és a saját tapasztalatokat megszerezni, azt már nem szeretjük, tehát hogy szeretjük fölvinni őket magasra és integetni nekik, de hogy az útnak az a része, hogy ők azt úgy használják, ahogyan az a tanultak beépüljenek a gyakorlatba, és ugyanúgy alacsony energiaszinttel tudják használni, mint amit előtte, annak a legtöbb részét nevezhetjük utánkövetésnek, nevezhetjük mentorálásnak, nevezhetjük nagyon sokféleképpen, de hogy azt ritkán csináljuk már meg, és hogy sokkal több ilyen támogató tevékenységre lenne szükség, amikor a fejlesztési folyamat eredményeit idővel hosszabban elnyújtva, támogatva be tudják ültetni a gyakorlatban, mint amit csinálunk. És erre azt gondolom, a mentoring egy zseniális eszköz, vagy legalábbis zseniális eszköz készlet, és független attól, hogy lehet, hogy a fejlesztés egyébként akár egy digitális fejlesztés volt, de a mentoring az viszont tehát kellene ahhoz, hogy működjön. Szóval szerintem meglehetősen keveset beszélünk és tudunk arról, hogy mit tudnánk tenni annak érdekében, hogy a nagy erőfeszítéseink a fejlesztésekkel az eredmények beépülésével is párosuljanak. Szóval, hogy engem tényleg érdekel, hogy mitől jó ez a mentoring.
Köszönöm, jó látni a szemedben is a csillogást, úgyhogy örömmel beszélek erről. ahogy mondtam, 8 típusú ilyen hozzáállást, viselkedésmódot azonosítottunk, amiből rögtön az első kicsit ki is lóg, mert ezt szerintem az összes mentor csinálja, úgyhogy valójában nem is kell csinálni. Ezt világító torony szerepnek neveztük, mert abban a pillanatban, hogy te mentorként hívnak a szerepbe, egy szervezet, vagy valaki fölkér, te pedig mentorként elfogadsz egy mentoráltat, belekerülsz ebbe a világító torony szerepbe, egy ilyen példát mutatsz, hitelesíted azt az utat, amire ő maga is készül. Például több interjút végeztünk ilyen női tehetségekkel, vezetőkkel foglalkozó programba, ahol a mentor már végigjárt ezt az utat, felső vezető, több gyerekes családanya, de hogyha nincsen gyereke, vagy elvált, akkor is mutatja ezt az utat, hogy lehet így működni, lehet így sikeresnek lenni, lehet így teljeset
élni. Tehát teljes ő az, aki már bebizonyította, hogy működik a dolog, tehát neked is működhet.
Így van. Van egy minta, és ez különösen fontos. Láttuk például startuppereknél, akik megint nagyon nehezen kapnak képzésfejlesztési támogatást, nincs hozzáférhető keret. Ilyen helyzetben például megint a mentorálás nagyon sokat segíthet. Nagyon ajánlom ilyen helyzetben lévő emberekhez, hogy menjenek el sikeres vállalkozókhoz, beszélgessenek velük rendszeresen, keressenek ilyen keresztapát, mentort maguknak. Ez is ez a világító torony szerep, hogy igen, el lehet bukni, lehet kudarcokat hozni, de látod, ide jutottam a végére. Tehát ez a mintaadó szerep, ezt nevezzük mi világító torony szerepnek, és persze mind az összes szerepnek, amiről beszélni fogok, ennek is van árnyéka, mert hogy a világító torony az el is vakíthat, üzenheti azt, hogy csak erre fele lehet jönni, csak így lehet működni, a túl is terhelteti akár a mentoráltat, egy ilyen erős minta, egy erős példakép, nehéz lehet vele vitatkozni, pont azért, mert ha ő neki sikerült, én meg még az út elején vagyok, akkor hogy jövök én ehhez, hogy megkérdőjelezzem az ő nagy életbölcsességeit vagy mondásait.
Igen, ez bennem is fölmerült, hogy ugye tipikusan rengeteg ilyen sikersztorit látunk, és sikeres emberekből lesznek a mentorok, de hogy valójában azért lesz ő mentor, mert sikeres volt, vagy azért lesz ő mentor, mert amit ő megtanult, az egyébként mások számára is, más kontextusban is olyan tudás, amely alkalmazható. Tehát nem csak az ő speciális útján működött ez a dolog, hanem hogy mások számára is segítség az ő saját útjukon.
Így van, és ez megint egy tök fontos kérdés, amit behozol, hogy attól, hogy valaki sikeres vállalkozó, sikeres vezető, vagy bármilyen szerepébe érkezik a mentorba, nem biztos, hogy ő jó mentor is lesz. Az egy fejlesztő szerep, aminek az alapja a kapcsolatépítés, a bizalomépítés, a másikra való figyelem. Úgy tudom az üzeneteimet és a mondandómat megfogalmazni, átadni, ahogy a másik be tudja fogadni, amire szüksége van. És hogy így van, hogy valaki nagy sikert ért el, az jó eséllyel behívja ebbe a mentor szerepbe, de hogy jó betöltse ezt a mentor szerepet, ahhoz szükség van egy másfajta tudatosságra.
Ez a klasszikus, amit mi is szoktunk használni, hogy attól, hogy valaki szakértő, attól nem biztos, hogy oktató.
Jó, tehát, hogy... Igen, és erre vannak még rosszabb mondások.
Igen.
Megyek tovább, van a következő három szerepnek az a jellemzője, hogy egyfajta downloading, letöltés működik, tehát van valami a mentornak, amit átad a mentoráltnak. Elég jó megfogható, hogy kap valamit, azért megyünk egy ilyen mentorhoz, hogy kapjak tőle valamit. De hogy mit kapok, meg hogyan kapom, ez különbözteti meg el az itt következő három szerepet. Az egyiket nevezzük, mondjuk ez a legtriviálisabb, és ez, amit az üzleti vezetők, akikkel mi legtöbbször dolgozunk, legjobban tudnak mentorként csinálni, ez a szakértő, tanácsadó szerep, mentor szerep. Van tudásom, van üzletértésem, vannak modellek a fejemben, tudom, hogy hogyan kell budgetet tervezni, tudom, hogyan kell egy jó meetinget csinálni, tudom, hogyan kell nehéz ügyfelekkel bánni, tudom, hogyan kell egy termékfejlesztési projektet jól keretezni, szponzorálni, és mentor beszélgetésekben, hogyha te hozol egy dilemmát, küzdesz egy nehéz a főnököddel akár, hát akkor én tudok ide tanácsokat hozni, hogy ezt én hogyan szoktam csinálni, én hogyan menedzseltem a főnökömet. Tehát van egy tudása, ami vezetői, üzleti, szakmai tudás lehet, és ezt nem prezentációkba adja át, hanem beszélgetés során, de úgy a mentor, hogy ott van a fejébe a válasz. Ezt a választ próbálja valahogy így átadni, megszületni a mentor által. Ez egy ilyen tudásátadó mentorálás. Ennek egy másik oldal, akit mi atyai jó barátnak nevezünk most, ezzel a megnevezéssel küzdünk leginkább, ez igazából egy ilyen barát szerep, de ez is nagyon fontos a mentorálásban, hogy van itt egy ember, akihez el tudom vinni a dilemmáimat, nehézségeimet, a rossz érzéseimet, a küzdelmemet a cégemmel, a karrieremmel, a párommal, a gyerekeimmel, a nehéz ügyfeleimmel, és akkor mint egy barát, egy ilyen támogató módon ki tudom adni magamból ezt a feszültséget, látom azt, hogy mások is küzdenek ilyen problémákkal, ennek egyszer vége lesz, egy jó baráti beszélgetésben kapok egy megerősítést, hogy én ebbe képes leszek valamit kezdeni. Hát egy ilyen érzelmi kísérő, segítő, ahol az empátiájával, meg a saját megélésével van jelen a mentor. Ugye ennek is van nehézsége, mert hogyha túlságosan ilyen barátivá válik, akkor egy ilyen mentorálási folyamat az azt jelenti, hogy valószínűleg felszínes is lesz. Egy barátunk az sokszor nem konfrontál bennünket, nem mozgat ki a komfortzónánkból bennünket. Tehát miközben ez egy sokat érzelmileg támogató módon adni tudó kapcsolat, de közben lehet, hogy a tanulási élmény gyengébbé válik, hogyha ez túlságosan előtérbe kerül. És akkor mondom, a harmadik ilyen downloadingoló szerepet, amiről a legnehezebb beszélni, pedig valójában erre vágynak legtöbbször sokszor egy mentortól, ez a matchmaker szerepnek nevezzük, amikor a kapcsolatrendszerét tudja beletenni a mentor.
Tehát be tudnak mutatni valakinek.
Pontosan. A szervezeten belül, szervezeten kívül láthatóvá teszlek téged. Személyesen, vagy projektekbe helyezve, a tanulási helyzetekbe helyezve, hogyha a szervezetközi mentoringról van szó, vagy ilyen egyéni személyes mentoringról, akár állásinterjúkba el tudlak helyezni, vagy ajánlani tudom a nevedet. Ennek nagyon sok szintje és formája lehet, de pont ezért ez egy kényes dolog is. Honnan nem válik ez kihasználássá, a mentor networkjének a lefölőzésévé, vagy hogyan nem köteleződik el túlságosan a mentor, nem az lesz, hogy egyfajta keresztapává válik, hogy ő ajánlja, tuszkolja ezt az embert ide-oda, az ő arcára ég rá ennek az embernek a teljesítménye, hitelessége. Azt gondoljuk, hogy ebben nagy potenciál van, egy ilyen matchmaker szerepvállásban, de az egyik legcsapdásabb. Nagyon fontos erről tisztán beszélni, egyeztetni, hogy hol vannak ennek a határai a mentor és mentorát között, mit vállal a mentor, meddig tudja ezt jó érzéssel csinálni. Tehát a network használata ez, amit még egy mentor nagyon bele tud tenni egy ilyen folyamatban. Ezek talán a legklasszikusabb szerepek, hogyha megyünk tovább, akkor egyre inkább ilyen tanulásintenzív szerepek érkeznek, és hogyha előbb a letöltés volt a kulcsszó, most a komfortzónából való kimozgatás lesz a kulcsszó. Amikor már nem csak ad valami tartalmat, hanem a folyamatban is tudatosan van jelen, a fejlesztési folyamatnak is szakértője a mentor. És itt is három ilyen szerepet különböztetünk meg, megint attól függően, hogy mire fókuszál a mentor. Fókuszálhat a karrierre, és akkor ez lehet a karrierépítő mentorálás. Erre megint gyönyörű példákat láttunk a kutatásban, kimozgatják az embereket a jelenlegi önképükből, tehát ilyen motivációs bázisokból, és fölteszik a kérdéseket, hogy te hol akarsz lenni most, vagy sok embernek van erre válasza, triviális olyan helyzetből kiindulva, de egy jó mentor föl tud tenni ilyen nem triviális kérdéseket is, hogy oké, de tegyük fel, hogy megszűnik a céged, vagy tegyük fel, hogy megszűnik az iparágod, és akkor hol akarsz lenni? Mi itt a következő lépés? Hogyan fogsz erre tudni fölkészülni? Meg itt hallottunk ilyen dream big kulcs szó, egy jó mentoring az segít többet látni magamból, jobban látni a képességeimet, jobban látni a horizontot is, ahova én eljuthatok ebbe a helyzetben, és tudatosítani, hogy ebben mire van szükségem. Tehát ez a karriermotivációkkal, karrierépítéssel foglalkozó mentor, azt neveztük karrierépítő mentornak. Aha. Van a személyjegyző jellegű mentor, aki pedig a készségfejlesztésre helyez hangsúlyt. Ebben megint aranyos történeteket is láttunk, akár, hogy csináljunk együtt előadást, valamilyen TED Talkot, veled együtt fogok erre felkészülni, együtt leszünk a színpadon, vagy megint, aki így nehezebben egy mentorált, nehezen képviselte a véleményét, lépett föl nagyobb közönség előtt, vele meg azt találta ki a mentor, hogy elmegyünk egy ilyen színész hogy nevezik ezt, impro workshopra együtt végig fogjuk csinálni, együtt tanulunk. De aki ilyen jellegű mentor, annak jellemzően be van tárazva egy csomó esettanulmány, szituációs játék, nem tudom, motivációs térkép, modell, amin teszteli a mentorátját, elküldi interjúzon 3 különböző emberrel, a feleségével, egy korábbi főnökével, jelenlegi kollégájával, gyűjtsön tőle visszajelzést, és azon keresztül beszélnek az önképéről. Vagy az is egy tipikus személyedző hozzáállás, hogy elhívja magához, shadowingoljál engem, kísérjél egy nehéz tárgyalás, vagy nézed meg, hogy én hogyan tartok egy értekezletet, vagy én megyek el veled, elkísérlek egy napodra, és visszajelzést adok-e mentén. Tehát a személyedző mentor az nagyon közel lép a mentorához, és helyzetekbe kerülnek, közös élményeket élnek át, és ezen keresztül fejleszti a készségeit, képességeit. És van még egy harmadik ilyen típusú, ezt a tanár jellegű mentornak neveztük, akinél talán nincs még ez az erős közellépés, viszont akár följebb lép, ezt így tudom mondani. Az ilyen jellegű mentorok szinte, mintha egy kurzus tartanának, egy MBA kurzusra is szinte láttunk példát, amikor le volt írva, végigveszi, hogy te akkor új vezetői szerepbe kerültél, mik itt a kritikus pontok, mondjuk ez az első vezetői szereped, akkor biztosan fogsz felvételi interjút csinálni, fogsz teljesítményértékelő beszélgetést csinálni, előbb-utóbb valószínűleg el is kell küldened egy embert, értekezleteket fogsz vezetni, na ezt vegyük végig tematikusan. Mitől működik egy ilyen? Hogyan lehet erre fölkészülni? Milyen tipikus csapdák vannak? Tényleg mindegy tananyag, és akár így ezek a mentorok is sokszor ilyen háttéranyaggal rendelkeznek, be tudnak küldeni cikket, TED videót, ezt nézed meg, vagy könyveket tudnak ajánlani, nagyon jellemző erre a mentorra, hogy elsősorban ilyen kognitív tudás szinten dolgoztatják meg, és fejlesztik a mentorátjaikat. És akkor van az utolsó, a 8. mentor szerep, amikor már megszűnik ez a tartalom átadás fókusz, ezt neveztük coach szerepnek egyébként, és ugye ez kicsit csapdás is, mert sok tréningen az zajlik, hogy mi a mentor és a coach között a különbség, és van, de szerintünk nem éles a vágás, egy mentor is lehet coach. Lehet úgy mentorálni, hogy már nem viszem be a saját tudásomat, hanem kérdezek, visszajelzek, belőled dolgozok a te önismeretedből. Úgyhogy ez a 8 szerep. A legtöbb mentor 2-3-ban erős, 2-3-at valamennyire még mellé tud tenni, és jellemzően 2-3 kívül esik neki a szkópján, és ez egy izgalmas, hogy ezt tudatosítani, hogy mibe vagy erős, és ezt hogyan lehet illeszteni ahhoz, amire most éppen szükség van annál a mentorátnál.
Na most kapásból ki is lőtted az egyik kérdésemet, amit egy szépen közben fölírtam, hogy na én azt szerettem megtudni, hogy mi a különbség a mentor és a coach között, de hát megkaptam rá a választ, hogy tulajdonképpen nem éles a különbségek között, vagy között a két szerep között. És igen?
Mondhatok egy éles különbséget? Amire rá kellett venni, a coach szerep az egy jól definiált, körülhatárolt szerep. Hány alkalommal dolgozol, mennyi pénzt kapsz érte, mi van a fókuszban, hol vannak az etikai határok, normák, ezt intézmények írják körbe, coach képzéseken súlykolják a coachba, meg hát egy jó coach ennek kialakítja a saját személyes kereteit. A mentorálás, ahogy mondtam korábban ezt a vadnyugat képet, az nem ennyire jól definiált dolog. Az egy ilyen sokkal személyesebb, bátran behozhatsz bármilyen személyes történetet bármikor, együtt ebédelhettek. Megmondhatod, hogy szerintem ezt már pedig így kéne csinálni, hülyeség, amit csinálsz szerintem az én tapasztalatom alapján. Ez mind-mind belefér.
Ez sokkal informálisabb?
Abszolút.
Aha. Igen, mert ezt akartam mondani, hogy amit itt a 8 szerep kapcsán meséltél, közben nekem azon járt a fejem, hogy tulajdonképpen a tanári szerep, a networking, a végén a coach, stb. Fejlesztő, személyiség, személyi edző, stb. Hogy tulajdonképpen ezek önállóan is megvannak ezek a szerepek, vagy szakmák, hogyha így nézem, de hogy a mentoringban talán úgy tűnik, hogy az egyik kulcskérdés az, hogy informális, tehát hogy én nem annyira formalizált keretek között zajlik, a másik pedig, hogy egy az egyben zajlik, tehát hogy direkt módon veled foglalkozva a mentor által egy ilyen nagyon szoros kapcsolatban működik, de hogy ott nincsenek azért jellemzően bent mások, tehát hogy akkor csak a mentor csak veled foglalkozik, és te is akkor a mentor szempontjából egy fókuszterület vagy. De ez nagyjából igaz, hogy talán ez a két olyan cölöp van, amitől azt mondhatod, hogy ez biztosan mentorálás lesz?
Veszélyes, mert majdnem mondanám, hogy igen. Még az informális szónál megállok, mert hogy informális, de ettől fontos, hogy az a két ember viszont keretezze magának. Ugye ez a szerződés, ez a coachinghoz kapcsolódó szó, de egy jó mentor folyamatnak is van az elején egy szerződése. Két hetente találkozunk, havonta találkozunk, vagy mindig következő alkalommal megbeszéljük, hogy mikor találkozunk legközelebb. Nálad, nálam, kávézóba, egy parkban sétálva.
Kíván keretei vannak azért.
Így van. Tehát ez nagyon informális, de az a két fél maguk számára alakítson ki egy keretet, akkor fog jól működni. Legyen egy biztonságos, transzparens, egyértelmű kerete.
Jó. Na figyelj, írtam itt még föl pár kérdést, ami így engem nagyon izgatott. Az egyik és a legfontosabb, hogy ugye beszéltünk már arról, hogy a siker nem feltétlen, az, hogy én sikeres vagyok, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy én jó mentor leszek, de hogy akkor a kérdésem a következő. Honnan tudom, hogy valaki jó mentor? Ha oda jön mondjuk a HR vezető, és azt mondja, figyelj, a jövő héttől XY fog téged mentorálni, tök jó dolog, ezt eddig veszem, hogy milyen király vagyok, hogy ott már mentort is kapok, de honnan tudom, hogy ez nem az időmet fogja rabolni, és tényleg fog nekem segíteni. Szóval honnan tudhatjuk, hogy valaki jó mentor?
Hát ez az egyik legjobb, legizgalmasabb kérdés. Van rá egy nagyon rövid válasz, ami nyilván nem teljesen igaz, de merem mondani, ha ő tényleg motivált, akkor valószínűleg jó mentor lesz. Uh-huh. Ez egy csapda. Én például egy mentor kiválasztásban abszolút nem a kompetenciákra helyezném a hangsúlyt, mert azok tanulhatók, fejleszthetők. Hogyha motivált vagyok erre a mentor szerepre, és ez is fontos.
Ha én tényleg, ha a mentor tényleg segíteni akar neked annak a célnak, vagy azoknak a céloknak az elérésében, akkor az már egy jó indikátor.
Így van, és ez is fontos azért, hogy a motivációt is, jó belső motivációi vannak, mert egy mentor sokszor a státusz és ego miatt is érkezhet ebbe a szerepbe, hogy ő a szervezetnél Béla is, meg a Márta is mentorált, akkor nekem is kéne oda tartoznom. Tehát ugye ez egy csapda és veszélyes helyzet, ezért fontos, mi javasoljuk, hogy azért legyen egy motivációs interjú a mentoroknak, tudatosítani, ez idő lesz, erre készülni fogsz a beszélgetésekre. Ez akkor is, hogyha ezt beírtod a naptárodba, illik tartani, hogyha aznapra, nem tudom, megérkeztek a kritikus projektek, meg ami miatt ezt lemondanád, mert ez nagyon hitelteleníteni tudja. De én azt gondolom, hogy az összes olyan szükséges kompetencia, hogy figyelni, kérdezni, támogatni, empatikusnak lenni, ezek fejleszthetők. És hogyha egy mentor motivált, akkor el fog menni a mentor fölkészítésre, ami lehet digitális, és lehet személyes is akár. Tehát, hogy tanulni fog. Ez a legfontosabb. Ezzel együtt kiderülhet valakiről, aki motivált, hogy valamiért nem működik neki, és akkor eljutunk a következő nehéz kérdéshez, hogy hogyan lehet ezt megmondani, visszajelezni egy szervezetben. De hát ez a dolga a HR-esnek, azt gondolom legtöbbször az L&D szakértőnek, néha a HRBP-nek, hogy jelezni, hogyha valami nem működik jól.
Ide kapcsolódik a másik kérdés is, mert ugye említetted, hogy főleg a startup-ereknek szokták mondani, de másoknak is, hogy keress egy jó mentor. Hogy a fenébe keressek én? Tehát, hogy ki lesz a jó mentor, vagy hogy induljak el mondjuk egy ilyen úton, ha egy ilyen javaslatot kapok, hogy így indulj el, keress egy mentort. Mi alapján keressek én mentort?
Hát ugye itt két részre tudom bontani. Ugye a mentor egy olyan ember, aki már elért valamit abban a szakmában, tehát azt gondolom, hogy látható, az eredményei láthatók, vagy vissza olyan szerepet, tisztséget, amitől látható lesz. A nehezebb sokszor én azt látom, hogy hogyan jutok el hozzá, vagy hogyan fogad el engem mentorátjának.
Hogy investál-e
ebbe a helyzetbe. Hát itt jönnek a network. Tehát igazából nem tudok nagy újdonságot mondani, szerintem el kell indulni kapcsolatokba, megszorítani bátran, és engem is kerestek már így meg, hogy összetudok-e kötni valakit valakivel, mert hogy tudják, hogy a mentorálásban utazom, és hogy be tudom-e ajánlani őket mentornak, vagy mentoráltnak abban a helyzetben. Uh-huh. Tehát, hogy keresd a kapcsolatot. Szerintem itt azért fontos, hogy ne csak az eredményeit nézed, hanem nézed azt az embert is, a stílusát, a beszédmódját. vonzószámodra?
Van egy ilyen első találkozás, ez a, ahogy szokták mondani, a kémia, hogy az működik, vagy nem működik.
Szerintem fontos.
Anélkül nem szabad döntést hozni. Az...
Én azt gondolom, hogyha egy cégnél vagyunk egy ilyen mentorfolyamatban, mindig javaslunk rapid randi találkozást valamilyen módon, videós bemutatkozásokat, workshopokat, ahol személyesen lehet ismerkedni. Sajnos, nem sajnos, ez egy személyes, te is sokszor hangsúlyozott, igen, hogy igen, egy igen. Az egybeni, ezt nem lehet letolni, vagy csak agyból csinálni. Ez is nehéz egyébként, mert ugye elsőre lehet, hogy szimpatikusnak tűnik valaki, és egy mentor folyamat az ugye nem 5 percig zajlik, jellemzően egy évig, és jönnek a történetek, jönnek a sztorik, és kiderül, hogy ja, hogy ez az ember valójában ilyen? És
hogy hát ilyen... igen, mert ugye itt akkor bejönnek azok a, hogy jellemzően a sikeres emberek környékén azért van bőven a befolyásolás technikáiból, és akkor ugye az elején azért mindenki szeretné, hogyha úgy látnák, ahogy ő szeretné magát, hogy az első találkozás az vajon a valódi működés elővetítése lesz, de akkor abszolút értem. Tehát igazából egy picit egy kapcsolatot kell teremteni, és egy kapcsolatot élünk egy mentoring alatt alapvetően még.
Így van, és építjük ezt a kapcsolatot, ahogy hát elő, bármilyen kapcsolatban előjött egy válság, egy konfliktus, pont, hogy kiderül, hogy ja, nem is így működünk, akkor erről is érdemes beszélni egy mentoringban, hogy van itt még energia, hogyan tudjuk energizálni, hogyan tudjuk a bizalmat erősíteni ebbe a szituációba. Tehát újra és újra egy ilyen hosszú távú mentoring kapcsolatban így érdemes összecsekkolni, hogy hogy vagyunk ebben jelen, mit kérünk a másiktól, mit kapunk, és ez hogyan van jó egyensúlyban.
Szuper, akkor most egy picit arra a részére terelném a beszélgetést, hogy ugye egy olyan világban élünk, ami azért eléggé intenzíven digitalizálódik körülöttünk. A szervezetek életében is azért az elmúlt 3-4 év az egy jelentős változást hozott a COVID miatt, szintén a digitalizációban, de leginkább a hibrid munkavégzésben, vagy a távoli munkavégzésben. És azért felmerül a kérdés, hogy ezek alapján, amiről beszéltünk, azért a mentoring egy ilyen személyes kapcsolat, kommunikáció eszközeivel zajlik, és a klasszikusan értelmezett mindenféle kommunikációs platformon zajlik. Tehát, hogy így el tudom képzelni azt, hogy ezek ugyan személyes beszélgetések, de ez történhet telefonon, történhet videokonferencia eszköz segítségével, történhet cseten. Jók a feltételezéseim, hogy a digitális tér az nem vesz vissza ennek az értékéből?
A pont COVID alatt zajlott ez a kutatásunk, és rá is láttunk ennek a változására. Én azért azt tudnám mondani, hogy persze ez a realitás. Az összes csatorna működik a mentoringban, és megvan a veszélye is annak, mindezeknek a digitális csatornáknak, hogy mennyire vagyok jelen ebbe. Ahogy ugye egy Teams meetingen is sokszor ott a veszély, hogy közben e-mailezek, görgetem az aktuális weblapot, a sporthíreket, stb. Tehát, hogy egy osztott figyelemmel vagyok jelen. Egy mentoring beszélgetésben ez különösen veszélyes. Hogyha az jön át, hogy a másik nem adja oda a teljes figyelmét nekem, az hitelteleníti ezt a folyamatot. De ha ezt egy digitális csatornán keresztül meg tudom mutatni, hogy én itt vagyok, figyelek rád, veled vagyok, fontos, amit mondasz, persze működik, abszolút erre láttunk példákat. Ezzel együtt azt is hozzáteszem, hogy ha csak lehet, szerintem legyen része személyes találkozás is. Pláne az elején, pont emiatt a kémia miatt, informális kapcsolódás miatt, sétáljanak egyet, vacsorázzanak, ebédeljenek, kávézzanak egyet, az egy másik hangulat.
Egy más minőségű kapcsolat, és gondolom itt a bizalom kérdésére utalsz azzal, hogy egy személyes benyomások, személyes találkozások, a közelsége az embereknek az azért a bizalomépítésnek kulcs kérdései.
Hozzád. Abszolút. És nyilván, hogyha földrésznyi távolság van, akkor ez nem jön létre, és láttunk ilyen mentor kapcsolatokat, tehát ez nem kizáró ok lehet csinálni, de ha csak lehet, az a javaslatunk, hogy legyen része időről időre is személyes találkozás.
Jó. Én azt gondolom, hogy így kezdésként egész jól átbeszéltük ezt a mentoring kérdést, viszont egy picit még foggatnálak a rendezvénnyel kapcsolatban, aha, a bootcamp-el kapcsolatosan. Azt írjátok, van itt egy ilyen sok pontból álló elem, hogy itt a helyet ha. Igen. És nem akarom felolvasni, de arra kérnélek téged, hogy hogy picit mondd el nekünk, hogy kinek érdemes és miért részt venni ezen a bootcampen, hogy meghoztuk a kedvét a mentoringhoz, akkor kiket invitálnál, kik számára értékes ez a rendezvény?
Nagyon szívesen. Szerintem három fajta részvevő az, akit nagyon megtalálhatja azt, amire neki szüksége van. Egyik oldalról HR szakemberek. Van HR szakemberek, akik mentorprogramok indításán, fejlesztésén gondolkoznak. Aztán olyan üzleti vezetők, akik szeretnék jobban érteni, hogy ez miért jó, mire jó a szervezetemben ez a mentorálás, hogy értsem a HR szempontjait, érveit. És nyilván, akik mentorok vagy mentoráltak ebben a témában utaznak, szeretnének tudatosabbak lenni, eszközöket, technikákat megismerni, ők is sokat kaphatnak ezen a programon, ezen a napon. Sok párhuzamos streamben fogunk dolgozni, a nap elején és nap végén van egy ilyen plenáris, inspiráló blokk, de egyébként lesznek ilyen elmélyültebb szakmai műhelymunkák, ahol mentorként is lehet fejlődni, vagy akár programindításán lehet gondolkodni. És szerettünk volna, és sikerült is meghívni sok-sok mentort, akár mentor-mentorált párt, akik beszélnek arról, hogy mit is csinálnak, hogyan kezelik a fölmerülő csapdákat, mit lehetett megtanulni, milyen csúcspontok és mélypontok voltak egy folyamatban, illetve igyekszünk hazai vállalati, de akár civil szervezeti gyakorlatokat is bemutatni, hogy milyen programokhoz kapcsolódóan, milyen célcsoport számára, milyen eszközökkel működtetik a mentorálást. Pláne azért is, mert azt látjuk, hogy ahol mentorprogram indul, nagyon az elején van a hangsúly, hogy hogyan válasszunk ki mentorokat, hogyan készítsük föl, és hogyan párosítsuk az embereket, és kész, túl vagyunk.
Hurrá, föltoltuk őket a hegytetőre, most már oldjátok meg.
Tök jó a hasonlatod, és hát fönn kéne ott maradni azon a hegytetőn, ne csúszon le ez a folyamat, és hogy hogyan lehet közösségépítést csinálni, hogyan lehet nyomon követni, szupervízió mentoroknak például, hogyan lehet értékelni egy programot, mikor sikeres egy ilyen program, hogy lehet fönntartani az energiát. Jellemzően az első év mindenhol lelkes és jól sikerül, de az második év, harmadik év. Hogyan lehet ezt nyitottá tenni a szervezetbe? Az is izgalmas, hogy a legtöbb cég a tehetségeinek hirdeti meg a mentorprogramot, de lehetne ezt nyitottabban csinálni, akár bárki kaphasson mentorálást a szervezetbe. Vannak cégek, ahol van egy mentorapp, és nézheted végig, hogy éppen kik az elérhető mentorok, milyen témában kínálnak mentorálást, és akkor bejelentkezhetsz hozzájuk. Hogyan lehet egy ilyen nyitottabb pool logikával működő rendszert építeni? Tehát igyekszünk ennek a minden ágabogát megnézni, körbejárni, a hazai tapasztalatokat fölmutatni a nap során.
Szuper, most pont közben nézegetem a programot, és egy-két olyan kifejezés is itt szembe jött, amiről még amúgy szívesen beszélgetnék, úgyhogy lehet, hogy még majd lecsapok rád valamikor, esetleg az rendezvény után egy pici ilyen élménybeszámolóra, meg kicsit tovább menni, mert itt van például a reverse mentoring, ami egy olyan érdekes dolog, és főleg ugye a digitális világ tekintetében sokszor alkalmazzák, úgyhogy ez is egy ilyen típusú dolog, vagy egy onboarding kapcsán egy buddy, ugye egy olyan ember, aki segít téged a szervezetnek a behozatalában, és akkor a generációkról még abszolút nem beszéltünk, pedig nagyon sok eleme van. Én azzal zárnám ezt a mai beszélgetést, hogyha megengedett, hogy még egy kicsit szakmázzunk a végén, hogy amikor mentoringról beszélünk, akkor nagyon sokszor minden esetben, amikor tradingről, vagy coachingról, vagy e-learningről beszélünk, akkor a hajlamosak vagyunk úgy gondolkodni ezekben a megoldásokban, mint egy komplett megoldás. Tehát csak e-learning, csak coaching, csak mentoring, stb. Ti hogy látjátok, illetve hogy láttok-e ezen a területen valamit, hogy hogyan lehet a mentorálást hozzákötni olyan már meglévő megoldásokhoz, amihez ezzel az eszközzel további értéket tudtok teremteni. Tehát láttok erre jó példákat, és hogy én azt keresném, hogy tudjuk ezt a nagyon jó személyes technikát és eszközrendszert beemelni abba, hogy esetleg egy más megoldással indított fejlesztési folyamatunkat támogassa. Szóval hogy látjátok ezt a gyakorlatban?
Ilyen szempontból azt gondolom, hogy a mentoring helyzete szerencsés, kifejezetten ritkább, vagy talán szervezetközi programokban gyakoribb, de egy szervezeten belül ritka az, hogy csak mentoring fókusszal zajlódjon egy fejlesztés. Tehetségprogramokhoz kapcsolódik leggyakrabban, és azoknak legtöbb esetben van valamilyen tréning eleme is, sokszor van valamilyen projekt eleme is, amin dolgoznak a tehetségek, és ez kíséri valamilyen mentorálás. Ugye egy nagyobb szervezetben az is előfordulhat, és erre is látunk szép példákat, hogy több szinten van tehetségprogram, felsővezető, középvezető, alsóvezető, és ezek mentorálhatják egymást. Tehát egy felsővezetői tehetség mentorálhat egy középvezetői szintű tehetséget. És akkor már megint sokszintűen, kétszer ebben is jelen vagyok egy tehetségprogramban. Tehát én azt gondolom, a mentorálás kifejezetten egy ilyen jó, kiegészítő, rásegítő eszköz bármilyen fejlesztési folyamatnak.
Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy majd én számomra az ott gondolkodásra lehetőséget, így a beszélgetésünkben, meg a témát illetően, hogy a digitálisan induló, vagy a tisztán digitális fejlesztésekben, ami lehet akár egy e-learning is, vagy valamilyen blended learning program, hogy vajon a mentorálásnak több teret kell-e adni, vagy hogy hozzá kell-e kapcsolni annak érdekében, hogy azok az eredmények, amiket a program során elérünk nagy erőfeszítésekkel, azok minél hatékonyabban tudjanak beépülni a napi működésbe, és minél inkább alacsony stresszel is épüljen ez be a fejlesztett kollégák kapcsán. Vajon megéri-e, hogy azt a plusz erőfeszítést, a szervezetnek a plusz erőforrásait, a szakértőknek a plusz erőforrásait beemeljük ebbe a programba annak érdekében, hogy ha már sokat dolgoztunk, akkor sok eredményt is hozzunk. Úgyhogy számomra azt hiszem ez a mai beszélgetésnek az a pontja, amit elviszek magammal még rákcsálni. Nagyon szépen köszönöm, Attila, és még annyival tartozom, hogy hol találtok infókat a Mentoring Bootcampről. Ez a mentoringbootcampbudapest.com címen található, így egyben, semmilyen szóköz, semmi nem kell hozzá, www.mentoringbootcampbudapest.com. Ezen a címen tudtok információkat kapni, és nyilván jelentkezni is a rendezvényre, ami még egyszer november 16-án, tehát egy bő hónap múlva lesz, tehát még van időtök kicsit körbenézni, és remélem, Attila, nektek még van helyetek fogadni jelentkezőket.
Még van helyünk, körülbelül fogadunk.
Köszönöm
jelentkezőket,
szépen.
Én is nagyon köszönöm, hogy itt lehettem.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és akkor van egy ígéretünk, hogy utána még folytatjuk a beszélgetést.
Örömmel jövök.
Köszönjük, hogy ti velünk voltatok, hallgatatok minket, hallgassatok legközelebb is. Szép napot nektek.
Minden jót, szép napot!